Hát szeretettel köszöntök mindenkit az egyház születésnapján, mert nagyon sok helyen így nevezik, és valóban így is van, hogy a pünkösd az az egyháznak a létrejött a születésnapja. Hát ilyenkor ezt ennek örvendezünk. Amikor egy-egy gyülekezet 100 éves, vagy 125 éves, akkor olyan nagy ünnepséget szoktunk csinálni. Nálunk is volt egy ilyen megemlékezés, de meg kell arról is emlékezni, hogy nem csak egyes gyülekezetek vannak, hanem van Istennek egy háza, ami az egész világra kiterjed, és amely Jeruzsálemből indult útjára pünkösd napján. Hát, e felett örvendezünk, ezért adunk hálát, erre emlékezünk ünneplőbe, öltözve szívünkkel, testünk is ünneplőbe öltözik, és erről emlékezünk most meg. Az ige is erről fog szólni, az Isten lelkének, szellemének munkájáról. Testvérek megszokhatták, hogy én szeretek rövid alapigét olvasni, és abból hirdetni az Isten igéjét. Hát most nem így lesz, hanem egy hosszabb részt kívánok elolvasni, hogy láthassuk összefüggéseiben ezt a nem is olyan könnyen érthető szakaszt. Pál apostolnak Rómába írt levele 7. részét fogom felolvasni, annak mind a 25 versét, és aztán még tovább is megyünk majd a 8. rész, 14. verséig egészen. Tehát most egy hosszabb igeszakasz kerül felolvasásra, Róma beliekhez írt Páli levél 7. részének első versétől a 8. rész 14. verséig. Hát ezt leülve nyitott szívvel hallgassuk meg, lehet, hogy némelyeknek nehéz lesz végighallgatni, mert ez tényleg egy kicsit hosszabb most a megszokottnál. Tehát Pál apostol Rómába írt levele 7. rész.
Amaz.
Avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvény ismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él? Mert a férjes asszony, amíg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghalt a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfiúhoz megy, ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől úgy, hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a betű óságában. Mit mondunk tehát? A törvény bűn é, távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. De a bűn, alkalmat vévén a parancsolat által, nemzett bennem minden kívánságot, mert a törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem régen a törvény nélkül. De ama parancsolatnak eljövetelével felnevekedett a bűn, én pedig meghaltam. És úgy találtattam, hogy az a parancsolat, amely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Tehát a jó nékem halálom lett, éj. Távol legyen. Sőt, inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem a jó véghezvitelét, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít engem e halálnak testéből? Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért jól lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedhetik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Köszönjük neked a te drága, igaz igédet, Istenünk, és kérlek téged, add nekem a te szellemedet, lelkedet, igen, Uram, abból a bűnkösdiből, amit kiárasztottál az apostolokra, az első egyházra, és azóta is mindenkire, aki enged az Isten akaratának. Adj nekem abból, Uram, hogy méltóképpen tudjam tolmácsolni kijelentett igazságaidat, és én magam is be tudjam építeni azt a saját életemben, és növekedni abban szentségben. Amen. Amen. Sok részletet, apró kitérőt tartalmaz ez a felolvasott ige szakasz, azonban azt mégis meg lehet állapítani, hogy alapvetően két dolog állít egymással szemben, a törvény és Istennek a lelke szelleme. Vagy a törvény oldalán fel lehet még esetleg hozni a testet, vagy a bűnt, amit olyan egy csokorban említ az apostol, tehát az egyik oldalon szerepelnek ezek a fogalmak, amelyek azért jól elválaszthatók egymástól, test, bűn és a törvény, mert a bűn például az utálatos Isten előtt, de a törvény a szent és jó, mégis az egyik csoportba tartoznak. És van egy másik csoport, egy másik oldal, ez pedig az Isten lelke, szelleme, és az aszerint való életvitel, az újjászületés, az új élet. Na hát, szeretném, hogyha most ezen a pünkösdi ünnep sorozaton, hiszen még ezen kívül két alkalom áll előttünk, megnéznénk azt, hogy Isten szellemének milyen munkái vannak. Hát nem fogom én az összeset felsorolni, azért, mert nem is tehetem, hogy az összeset felsoroljam, mert akkor legfeljebb csak felsorolás lehetne. Olyan sok minden cselekszik Isten szellem. Hát most a Isten szellemének az ideje van. Jézus Krisztus nem testben van itt, mi még nem vagyunk az atyánál, hanem most annak az ideje van, hogy erre a földre kitöltetett Istennek a szelleme, és ez a kegyelmi idő zajlik. Mindent, amit Isten csinál, azt a Szent Szellem által csinálja. Például szoktuk mi azt mondani, gyerekeknél főleg, de felnőtteknél nagyon helyén való kifejezés, hogy fogadd be a Jézus Krisztust a te szívedbe. És hát ezt nem is mondjuk rosszul, be kell fogadni őt a szívünkbe, és mégis itt csak példának okáért hozom ezt, hogy ez a kijelentés, amit felolvastam, ez úgy keveri az Úr Jézusnak a befogadását, meg az ő szellemének, lelkének a befogadását. Figyeljük csak, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Tehát először azt mondja, hogy a Krisztus lelke, ha benne van, vagy ha nincs benne valakiben, aztán meg azt mondja, hogy ha a Krisztus bennetek van. Tehát a Szent Háromság elválaszthatatlan. Hogyha én befogadtam az Úr Jézust a szívembe, akkor az nem más, mint hogy a Szent Szellem által újjászülettem. És ha Isten szelleme rám kitöltetett, és engem újjászült, akkor én Jézus fogadtam a szívembe. Ezt nem lehet külön választani. Na tehát most ezen a három alkalmon arról lesz szó, hogy mit munkál Istennek a szelleme. És ezen a, de nem mindenről lesz szó, csak amit úgy Isten számomra most kiemel. Most ezen az alkalmon pedig nézzük meg, hogy mi a különbség a törvény és Isten lelkének, szellemének a munkája között. Mit munkál a törvény? Hogyha olyan rosszat munkál, amit Pál apostol itt mond, hogy hát a törvény az én halálommá lett, akkor Isten miért adta a törvényt? Mire való a törvény? Hát nagyon röviden szeretnék erre az első kérdésre választ adni. Törvény arra való, hogy megtudjuk, hogy mi a jó, és megtudjuk, hogy mi a rossz. A zsidóknak Isten adta a törvényt, azt a 10 igét, 10 parancsolatot is, amely fel volt írva a kőtáblára, de ennél egy sokkal összetettebb, bonyolultabb törvényrendszert alkotott. Hát aki erre nagyon kíváncsi, az olvassa el Mózes 5 könyvét, nem is olyan könnyű átvergődni magunkat a sok apró rendelkezésen, rendszabályon, áldozati, erkölcsi, mosakodási törvények, melyik a tiszta, melyik a tisztátalan, ember, ruha vagy állat, mindenre részletekre menően kiterjedt törvény. Tehát Isten, minthogyha arra kényszerülne, hogy az embert azt egészen aprólékosan vezesse a jó és a rossz dolgok tekintetében. Hogy megtudja, hogy mi a jó, és megtudja, hogy mi a rossz. És ez valóban így van. Az ember erre rá van utalva, és Isten pedig hát az ő szeretete kényszeríti őt erre, hogy ha én vezetni akarom az embert, akkor nekem egészen aprólékosan meg kell, hogy mutassam, hogy mi a jó és mi a rossz. Na de miért volt erre szükség? Hát amikor az ember vétkezett, nem éppen az történt, hogy a jó és a rossz tudásának a fájáról szakított? Hát pontosan ez volt a bűneset, hogy az egy eltiltott gyümölcs volt az embertől, és hogy mégis leszakította azt a gyümölcsöt, amely által képes lett a jó és a rossz ismeretére. Hát hogyha most már ezentúl az ember ismeri a jót és a rosszat, akkor mi szükség van arra, hogy valaki megismertesse, vagy hogy a törvény megismertesse ő vele, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én magam is sokat gondolkodtam rajta, de egy ige hirdetésben, amikor hallottam erről, az nekem nagyon sokat segített. Itt ugyanis azt kell figyelembe vegyük, hogy jó és rossz tudásának a fája. Na most, szüksége volt arra az embernek, hogy megismerje a jót ott az édenkertben? Hát megismernie nem nagyon kellett már, mert benne volt a jóban. Tehát őt ebből a kettő dologból egy érdekelte igazán a rossz. Mert amikor meg lett teremtve az ember, akkor azt mondta Isten, de erre rácsendült Ádámnak és Évának a szíve is, hogy íme igen jó. Ez egy jó. Jó itt lenni az édenkertjében. Jó Istennel közösségben élni. Jó embernek lenni Isten oldalán. És ezzel a jóval ők el voltak telítve. Földi javakkal is. Ehettek, amit csak megkívántak. Nagyon jó volt az éghajlat. Nem is volt rajtuk ruha, nem fáztak, nem voltak betegek. Örültek egymásnak a házasságban. Egyszerűen előttük volt a jövő. Isten ígéreteket tett, hogy meg fognak sokasodni, családot alapítanak. Növekednek majd itt ismeretben, Isten szolgálatában, követésében. Tehát a jelenük, a jövőjük azért nagyon jó pályára helyezte őket. Isten kegyelme teremtésben nagyon sok jóval áldotta meg őket. Amikor ők a jó és a rossz tudásának a fájához közeledtek, arra szolgattak, akkor ők arra voltak kíváncsiak, hogy mi a rossz, mert azt nem tudták. És itt az volt a gond, hogy ott volt ennek a fának az áldásában, vagy a gyümölcsében, ott volt a rossz is. És ez vonzotta őket a rossz is. Na most, amikor valaki megismeri a rosszat, testvérek, tehát nem csak úgy, hogy mint egy könyvből olvassa, hanem hogy egyé lesz a rosszal. Itt erről van szó. A jó és a rossz ismeretének. A jónak, a jóval és a rosszal való egyesülés fája volt ez. Na most, ha valaki egyesül a rosszal, akkor az onnantól kezdve meg van romolva. Na most, ha meg van romolva az ő lelke, gondolkodásmódja, akkor onnantól kezdve már különbséget tud tenni a jó és a rossz között? Nem, mert a jó és a rossz között csak a tökéletesen jó tud különbséget tenni. Ha valaki megromlott, az már nem fog tudni különbséget tenni a jó és a rossz között. Amíg az ember jó volt, addig különbséget tudott tenni a jó és a rossz között, mert amit ismert, amivel egyé vált, az volt a jó, és ami idegen volt a számára, ismeretlen volt a számára, attól meg egészen egyszerűen el kellett, hogy határolódjon. És hajszál pontosan meg tudta állapítani, hogy mi a jó és mi a rossz. És az volt a baj, hogy az ember egyesült a rosszal is, és úgy gondolta, hogy majd megismerem, hát aztán majd én megmondom, hogy mi a jó és mi a rossz, és akkor majd én külön választom. Csak hogy az ember megromlott, egyesült a rosszal, és most már attól is elhatárolódott, ami jó, és azzal is vállalta a közösséget, ami rossz. Mert romlott lett. Megromlott az ember. Na ezért volt szükség a törvényre. Isten, aki ismeri a rosszat, de nem úgy, hogy egyé lesz a rosszal, hanem tudja annak a törvényszerűségeit, tudja annak a hatás mechanizmusát, ismeri. Ezért Isten elküldte a jó és tökéletes törvényt. És azt mondta, hát ti most már nem tudjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Összekevertétek. Megromlottatok, és most már nem tudtok úgy helytállni, mint ahogy én szeretném. De odaadom nektek segítségül a törvényt, és a törvény meg fogja nektek mutatni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az, amit csinálni kell, és mi az, amitől el kell határolódni. És akkor ez megtörtént. Isten odaadta a törvényt, és a törvény megmutatta az emberek számára, hogy mi a jó és mi a rossz. Na de mi történt? Itt volt ez a törvény, és nagyon precízen, nagyon pontosan a törvény megmutatta az emberek számára, hát a zsidók kapták a törvényt, szegényeknek kellett ennek a súlyát elhordozni, Isten őket választotta ki, ami megtiszteltetés, de a mai napig teher ennek a népnek az életében. Hogy Isten rájuk terhelt az igazságot. Ők hordozzák az Isten igazságát, törvényét. Mai napig ez egy nagy teher nekik, de egy óriási megtiszteltetés. És ez a zsidó nép szembesült a törvénnyel, és kezdett kiderülni egy dolog. Ez a jót és rosszat precízen, pontosan kimutató törvény, ez kimutatta a zsidók szívébe, életébe, hogy te rossz vagy. Te rossz vagy. Hát Pál apostol ezt írja itt le, a hetedik részt ezért olvastam fel. Megtalálom magamban azt a törvényt, hogy megvan bennem a bűn. Nem akarom én csinálni, de mégis bűnös vagyok. Na most a törvénnyel ez volt a bajuk a zsidóknak, hogy rámutatott az ő bűnükre. Na most ez egy kényelmetlen helyzet. Ezt mi, akik átmentünk a megtérésen, ezt át kellett, hogy éljük, hogy Isten törvénye rámutatott a mi nyomorult bűnös életünkre, és mi tudjuk azt mindannyian, hogy ez egy kellemetlen dolog. Ez alatt az ember összeroskad. Ez az embernek fáj. Sőt, ez ellen az ember olykor, és lehet, hogy mi magunk is jártunk így, elkezd védekezni. A testvérek, ezért volt az, hogy az Úr Jézus olyan sokszor szembe került a farizeusokkal. Mert a farizeusok és az írástudók ismerték a törvényt. Ők voltak annak a felelősei, hogy a törvény megmaradjon mocsoktalanul. Ne kerüljön abba semmiféle csúsztatás, semmiféle hiba, mert amikor én védekezek valami ellen, akkor úgy is védekezhetek, hogy ami engem bánt, azt egy kicsit megmódosítom, megváltoztatom, hogy ne ítéljen engem. Nem ez történt. A farizeusok a törvényt azt pontosan fenntartották, és minden szava Mózesnek megvolt, és erre nagyon vigyáztak. Még túl is lőttek a célon, és elkezdtek egy újabb szabályrendszert kidolgozni, ami már eltért ettől, de egy ilyen hiper-szuper hívő életet állítottak mércének. És a baj nem ott volt, hogy így csorbították volna Isten törvényét, hanem a baj ott volt, hogy másoknak beállították, hogy ez legyen a mércétek, így kell, hogy éljetek, de önmagukat úgy tüntették fel, mintha ennek megfelelnének. De tudták, ők maguk tudták a legjobban, hogy nem felelnek meg. De úgy állították be magukat. És összeszövetkeztek, testvérek. Tehát nem az volt, hogy te másik farizeus, te bűnös vagy. De én nem. Hanem ezek a farizeusok, ezek összeszövetkeztek, és ők voltak azok, akik egymásnak is elnézték a bűneiket, meg a saját bűneik felett is szemet hunytak, de másokon kutya keményen behajtották a törvénynek a követeléseit. Ezért mondanak olyanokat a meggyógyított vaknak, hogy te mindenestől fogva bűnös vagy, és minket tanítasz? Mert ugye az Úr Jézus megnyitott a szombatnapon a szemét. Meg szombatnapon felvették a betegek az ágyukat. Mert az Úr Jézus meggyógyította őket. És jöttek a törvény szigorával, hogy nem szabad szombatnapon dolgozni. Rá parancsoltak arra az ember, hogy tartsd be a törvényt. De ők a háttérben elkövették a maguk titkos bűneit. De olyan színben tüntették fel magukat, mi tudjuk és mi be is tartjuk. Mi velünk minden rendben van. Ti vagytok a bűnösök, nektek szól a törvény. Hát íme, megismertetjük veletek, tanuljátok meg. És az Úr Jézus átlátott a szitán. És azt mondja a farizeusoknak, nektek be kellene tartani a törvényt, és azután foglalkozni másokkal. Aki közületek nem bűnös, az dobja rá a követ először. És a lelkiismeretük már ezt a terhet nem bírta elviselni. És nem Jézust kövezték meg, nem az asszonyt kövezték meg, Nagyon jól tudták, hogy ők ugyanolyan paráznák, mint az az asszony. És ennek a súlya alatt roskadva kimentek. Hát mit akarhattak tenni ezek a farizeusok? Ugye a törvény betűje alól ki tudtak bújni, úgyhogy magukat úgy tüntették fel, eltitkolva a bűneiket, mintha ővelük nem lenne semmi baj. De Jézus leleplezte őket. Az élő törvény, amelyik nem betű volt papíron, hanem megszólalt, és a lelki ismeretükre hatott. Ez alól már nem tudtak kibújni, nem tudták úgy feltüntetni magukat Jézus előtt, hogy ők bűntelenek. Ezért aztán hozzányúltak az élő törvényhez. És azt csorbították meg gonosz kezeikkel fára szegezőjére. Na tehát a lényeg visszatérve a törvényhez, hogy a törvény tökéletesen megmutatta a jót és a rosszat, és a törvény rámutatott arra, aki olvasta, hogy én rossz vagyok. Rossz vagyok. Bennem bűn van. Volt egy ilyen hatása a törvénynek. És ezt Isten akarta, hogy ezt a törvény ezt a hatást kifejtse. Mert a törvény nagyon sok mindenre volt képes, de egy dologra nem volt képes. Arra nem volt képes, hogy az embert megerősítse arra nézve, hogy eleget tudjon neki tenni. Mert a törvény az kívül volt. Az kívül volt. A kőtáblákon volt. Nem volt az embereknek a sajátjuk. Nem volt bennük, hanem velük szemben támasztott követelményt. Olyan ez, testvérek, mint amikor a versenyló elé odaállítják az akadályt. És jó, felemelik. És akkor a ló az vagy neki veselkedik és átviszi az akadályt, vagy leveri. Kívülről volt az akadály. És ennek a külső akadálynak meg kellett valahogy felelni, de hát a zsidók akárhogy próbálták átugrani az akadályt, sehogy se ment. Sehogy se ment, sehogy se sikerült. A törvény elvárta a jót, de a törvény nem táplálta azokat, akik olvasták, hogy megerősödjenek arra, hogy jót tudjanak cselekedni. A törvénynek ez nem is dolga, a törvény elvégezte a dolgát. És ezért mondja aztán később Pál apostol, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk. Azért, mert aki a törvényt be akarja tartani, eleget akar tenni az Isten elvárásainak, az azzal kell szembesüljön, hogy én nem tudok eleget tenni, és akkor nekem végem van, mert Isten előtt én nem állhatok meg bűnösként, de ha lenne valami megoldás, ha lenne valami megoldás, ha valaki segítene nekünk, hogy amit elrontottunk, azt elvenné, és amire nem vagyunk képesek, arra meg képesítene, azt meg adná nekünk. Ha valaki lenne, akkor bemehetnénk Isten országába. Ez a valaki az Úr Jézus Krisztus. Ő az, aki elvette a mi bűneinket, amelyek tanúskodtak amellett, hogy mi Isten előtt nem állhatunk meg, mert nem vagyunk képesek engedelmeskedni az ő törvényének. És Jézus Krisztus az, aki arra képesít bennünket, hogy tehessük a jót. És amikor pünköskor kiárat Istennek a szelleme, lelke, akkor nem történt más, mint hogy az Isten szelleme tanúskodott az Úr Jézus Krisztusról. És az Isten szelleme belevitte az emberekbe az Úr Jézus Krisztust, akiben pedig nincs benne a Krisztus lelke, nem az övé. És ha Krisztus lakik bennetek, ha Krisztust befogadom a szívembe, tehát testvérek az úrvacsoránál, ha Krisztust megeszem, nem testileg, szellemileg, most már nem kívül van egy parancsolat, hanem bennem van, itt belül munkálkodik valaki és valami. Na ezt csinálja Istennek a szelleme. Belém helyezi a Krisztus erejét, szentségét, örömét, áldását, és én most már nem csak egy más ember leszek, hanem egy új ember leszek. Egy új valaki leszek. Testvérek, egy olyan átváltozás, mint amit egyébként szoktak használni, nagyon találó hasonlat, hogy van az a kis hernyó. Szőrös, esetlen, alig bír mozogni, lassan vonszolja magát a leveleken, az ágakon, egy kis kukac, egy kis hernyó, amely könnyen a madarak áldozatává esik, könnyen agyon lehet nyomni, egy végtelen, csúnya, gusztustalan jószág. Na most ez bebábozódik, és egy gyönyörű szép pillangó lesz ebből a hernyóból. Testvérek, ugyanaz az állat, csak átment egy óriási átalakuláson. Már a neve is más. A neve is pedig maga az állat, az egy állatban nem két állat van, az egyik megdöglik, a másik megszületik, hanem az az állat valami egészen rendkívüli átalakuláson megy át. A kukacból pillangó lesz, a hernyóból pillangó, még a neve is más. Na mi is így kapunk új nevet? A régi név az marad, hogy Gál Lajos. De azt a régi hernyót azt már nem lehet megtalálni, hanem a pillangó van már. És ez a pillangó már el tud repülni, ez most már jól néz ki, ez most már jobban tud magára vigyázni, nem olyan szőrös, csúnya, torzomborz, nem olyan esetlen, hanem könnyen száll, könnyen lippen a széllel, ez most már szabad, nincs földhöz, nincs röghöz kötve. Valami ilyesmi dolog ez, hogy amíg a törvény van előttünk, addig csak csúszunk, mászunk és próbálunk jók lenni, de azt mondja Pál apostol, én tudom, hogy mi a jó, mert a törvényből én meg vagyok tanítva rá, mi a jó. És ha nem tudnám a törvényt, nem is lenne bűn, ha hazudnék. Mert a törvény mondja azt, hogy ne hazudjál. Hát ha testvérek, a törvény az egy érdekes dolog. A törvény az egy relatív. Hogyha az egyik országban van, hogy büntetnek valamit, a másik országban lehet ugyanazt dicsérik. Mert ott más a törvény. Ott más a törvény. És én próbálok, tehát azt mondja Pál apostol, értem régen a törvény nélkül. Mit tudtam én, hogy mi a bűn? Nem is érdekelt. De bejött a bűn. Hoppá. Most már rájövök, hogy bűn az, amit cselekszem. Addig nem tudtam. Talán a testvérek is jártak úgy, hogy valamit csináltak, gyakoroltak, akár akik szoktunk vezetni autót, megfeledkezünk egy szabályról. És akkor egyszer csak halljuk azt, hogy vagy bevezettek egy új szabályt, vagy eszünkbe jut a régi szabály. Hoppá, hát én ezt meg is feledkeztem, ezt én nem jól csináltam eddig. Vagy akár milyen, hát nem ismerünk mi minden törvényt, amiket Magyarországon alkalmazni kéne, de attól még be kell tartani, hogy nem ismerjük. És akkor tájékoztatnak minket, hogy ezt nem jól csinálják, ezt most már jól kell csinálni. És az ember egy kicsit elkezd félni, hogy júj, hát én nem is tudtam, hogy ez tilos Magyarországon ilyet csinálni. Például az adatvédelmi törvények nagyon szigorúak. Hogy én például fényképet készítek a gyülekezetben, testvére. Azért valakinek a személyes adatával való visszaélés. Ha valaki akár még engem fel is jelenthetne, mert én itt fényképet csinálok róla. Tehát az nem is tudjuk, hogy ez bűn, igaz? De ha elolvassuk a törvényt, akkor hoho, na most már nem így fogok fotózni, hogy csak olyan könnyen. Vagy a hangot felveszem. Hát Kirisz testvér elmehetne feljelenteni engem, hogy én felvettem az ő hangját. Tehát ezeket törvények szabályozzák. És akkor rájövök, hogy hoppá, hát ez nem jó, engem a törvény elítél. Akkor a törvény elérte a célját, megmutatta, hogy ez rossz. Ha nincs törvény, akkor nem lehet mi alapján elítélni. Sok törvényt azért vezettek be, mert régen mondjuk loptak az emberek, de nem büntették meg őket, miért büntessék meg, ki tiltja, hogy lopjanak. Tudtuk, hogy rossz dolog a lopás, de az alapján senkit nem lehetett bíróság elé vinni. Hát bevezették egy törvényt, mától fogva tilos lopni. Aki csirkét lop, annak levágjuk a kezét, aki házat vagy vagyont lop el, azt felakasztjuk. Na most már volt törvény. Most már el lehetett járni azzal szemben, aki a törvény ellen vétkezett. Ezért mondja Pál apostol, hogy amikor bejön a törvény, megnövekedik a bűn. A bűn a törvény által lesz bűnné. Ha nincs törvény, nincs bűn. Onnan tudjuk, hogy mit nem szabad csinálni, ha nem tiltotta meg senki. De Isten adta a törvényt, és onnantól kezdve nagyon-nagyon sok dologban átszekték a törvényt. Nagyon sok bűnük lett. Nagyon sok bűnük lett. Tehát a törvény elítélte a bűnt. És akkor ott áll az ember, mint Pál apostol, bűnös vagyok. Látom én, hogy jó a törvény, tudom én, hogy mi a jó, de nem tudom megcsinálni, mert rajtam kívül van a törvény, és rajtam kívül fejti ki a hatását, és bennem nincs képesség. És akkor eljött az Úr Jézus, és kiárasztotta az ő szellemét. És az ő szellemének most a munkájáról szeretnék beszélni, hogy a törvénnyel szemben mit munkál ki Isten szelleme, lelke. Isten szellemének az egyik fő munkája, hogy bizonyságot tesz bennünk az Isten igéjéről. Isten igéjéről. Három módon jelenik meg Isten igéje. Az első a testélet ige. A testélet ige Jézus Krisztus. Isten szelleme a testélet igéről tesz bizonyságot. És olyan módon tesz bizonyságot, hogy ezt emberileg azt nem lehet úgy igazolni. De akinek Isten szelleme bizonyságot tesz a szívébe, az többé nem kételkedik. Az többé nem kételkedik. Jöhet itt Da Vinci kód, meg jöhet itt Júdás evangéliuma. Bennem Isten szelleme tett bizonyságot, nem egy professzor, nem egy irodalmár, nem régen meghalt emberek hagyatékai, írományai, hanem Isten élő szelleme nekem személyesen megmutatta, hogy Jézus Krisztus testé lett. Isten fia, élt, itt járt a Földön, hogy meghalt, de nem csak úgy halt meg, mint egy átlagember, hanem úgy halt meg, hogy az én bűneimet vitte fel testében a fára. Hogy Isten őt büntette meg az én bűneimért. A törvény kimondja, hogy a bűnösnek meg kell halni. Jézus volt az, aki a törvény átkát elhordozta. Erről Isten szelleme bizonyságot tesz. És tudom, hogy feltámadt. És hogy egy szellemi testben él, ma is az atyánál. És én fogok őhozzá menni. Nekem ezt Isten szelleme kijelentette a testélet igéről, Jézus Krisztusról nekem határozott látásomban. Nem bizonytalan dolgok ezek nekem. Mert kijelentést kaptam ettől. És engem ettől most már eltántorítani nem lehet. Aztán a testélet ige mellett van az írott ige. Hát az írott ige is nem más, mint a testélet igéről tanúskodó emberi írás, de Isten szelleme ezt is felhasználja. És akkor megelevenedik. Amikor tudják azt a testvérek, akik átélték ezt már, hogy olvasom a Bibliát, olyan jók, olyan igazak, olyan szépek, de ezt el lehet mondani sok könyvről. Vannak jó, igaz és szép könyvek. Tanulságosak is. Valakinek a Biblia csak ennyi. Vagy még ennyi se. De valakinek csak ennyi. Jó, igaz és szép könyv. És akkor félreteszi, nincs az életére különösebb hatása. De amikor Isten szelleme megeleveníti az írott igét, hát az rendkívüli. Egyszer azt mondta az Iványi Józsi bácsi egy asszonynak, amikor ajándékozott neki egy Bibliát. Ide figyeljen, kedves asszonyom, vigyázzon ezzel a könyvvel, hogyan olvassa, mert ez a könyv beszél. Beszél! Hát tiszteletes úr, ne mondjon már butaságokat! Hát egy könyv az nem tud beszélni. Jó, hát elbúcsúztak. Nem tudom, mennyi idő telt el. Egyszer, nem sok, nem évek. Annál rövidebb idő. Jön át az asszony, már az udvaron kiabál. Tiszteletes úr, ez tényleg beszél. Megszólított Isten rajta keresztül. Igazat mondott. Most már értem. Olvassa az ember, így úgy szoktam mondani, megcsendül. Megcsendül egy ige. Mint amikor egy harang sokáig hallgat, nagyot tudna szólni, de nem húzza meg senki a kötelet. Olyan a Szentírás is, ilyen néma harang. És akkor egyszer csak Isten szelleme megkondítja ezt a néma harangot. És akkor megértem, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok a ti lelketek. Békességet adok néktek, nem úgy adom, hogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Tekintsetek az ég madaraira, tekintsetek a mező liliomaira. Ha őket eltartja a ti mennyei atyátok, mennyivel inkább titeket, ti kicsinyítőek. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ha valaki megnyeri az ő életét, elveszíti azt. És ha valaki elveszíti az ő életét, megnyerte azt. Megtérési igék. Megbátorító igény. Isten szelleme meghúzta azt a kötelet, és megkondult, megcsendült az a drága ige, és Isten nekem személyesen szól a Biblián keresztül. Az írott ige. Jézus Krisztus volt ez bizonyságot benne. Isten szelleme. És aztán van a hirdetett ige testvére. Hát pünköskor ott volt mind a három. A testélet igéről beszéltek, az Úr Jézusról azok, akik fogták azt a testet, átölelték, kezet fogtak vele. Együtt jártak, keltek, fáradoztak. Aztán idézték az írásokat. Hát akkor nekik nem volt új szövetség, volt ószövetség. A pünkösdi prédikációjában Péternek vannak ószövetségi igék. Meg aztán később is az apostolok idézik az írott igét. És hirdetik Isten szelleme által. Hirdetik az igét. Hirdetik a Krisztust. Beszélnek róla. Félelem nélkül. És az is ugye olyan testvérek, hogy hallgatjuk az ige hirdetést, és akkor van annak, lehet ritkán az egész. De jó, ha legalább akár egy szó, vagy egy mondat, az nekem egy üzenetté válik. Akkor nem az a testvér beszél már, hanem akkor Jézus beszél hozzá. Az Úr Jézus szólal meg a hirdetett igé keresztül. Hát ezt elvégzi Istennek a szelleme, hogy bizonyságot tesz, megeleveníti az Isten igéjét, az Istennek a törvényét, élővé teszi, hatóvá teszi. De van egy nagyon fontos második munkája, amit rögtön ide teszek most. Erről már említést tettem, de most jobban kifejtem, hogy az Istennek a szelleme ezt az igéjét, ezt a törvényét Istennek, ez beleírja a szívbe. Beleírja a szívbe. Nem kőtáblákra írja, amit nekünk tenni kell, mert nem vagyunk mi Isten törvénye nélkül most sem. Amit nekünk tenni kell, testvérek, az nem itt valamelyik dokumentumtárban van elrejtve a gyülekezet valamelyik irat anyagában. Nem a falra van valahol kifüggesztve, nem kőtáblákon lehet megkeresni, hanem amit Isten kér, az itt van benne, a szívedben. Egyszer megkerestem egy előjáró testvért, és tanácsot kértem tőle. És mondtam neki, hogy mit tegyek ebben a helyzetben. És ez az idős testvér nem sokkal később meghalt, nagyon bölcsen annyit felett. Végighallgatta a hosszú mondókámat, hogy én hogy látom, mint látom. Lajoskám, tiszta a szíved? Végig gondoltam, tiszta. Hallgass rá. Köszönöm. Most már tudom, mit kell tegyek. Ott van bent, testvérek, egy kis iránytű. Itt valaki beletett egy iránytűt, amikor én hívő lettem. Újjászülettem. És az az iránytű mutatja az utat. És arra az iránytűre néha nagyon érdemes odafigyelni. És az ember néha azt mondja, hogy jaj, eltévedtem ebbe a sötét rengetegben. Merre tovább? És Isten azt mondja, egy kicsit legyél csak csendben. És hallgass csak a szívedre. Mit diktál a szíved? Mert testvérek, ebbe a szívbe van egy kis szerkezet, az a neve, hogy lelki ismeret. Lelki ismeret. Nagyon, nagyon, ha tiszta a szívünk, akkor nagyon precízen tud munkálkodni. Nagyon megmutatja az irányt. Pál apostol így fogalmazza meg ezt a római levél második részében, mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert mikor a pogányok, na ezek vagyunk mi, akiknek törvényük nincsen, természettől, ez az újjáteremtett természet, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és a gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Tehát nekünk nincs egy írott törvényünk, mint a zsidóknak, de van egy törvényünk itt bent, a szívünkbe. És tudjuk, mit kell cselekedni. És testvérek, mi nem szorulunk arra rá, hogy fel legyen sorolva, hogy ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj. Mert azt mondja Pál apostol, itt a római levélben, azt most nem olvasom fel, csak így szabadon idézem, hogy törvény betöltése a szeretet. Mert aki szereti az ő atyafiát, az nem okoz neki kárt. Aki szereti az atyafiát, az nem fogja elszeretni a feleségét. Az nem fog neki hazudni. Az nem fogja becsapni. Az nem fogja kívánni a vagyonát, vagy a pénzét, vagy akármiét, a sikerét, a szellemi ajándékait. Tehát, ha én szeretem az Istent, akkor én nem káromkodok. Akkor én megtartom az ő nyugalmát, bemegyek az ő nyugalmába. Akkor én nem csinálok faragott képeket, nem fogok más Istent imádni. Ha én szeretem az embertársamat, akkor én tisztelni fogom apámat és anyámat. Nekem nem kell külön tanítsanak, és ezért mondja azt az ige, hogy Istentől tanítottak lesznek. Sok olyan dolog volt, testvérek, az életemben, hogy senki nekem azt nem mondta. De én magamtól tudtam. Magamtól tudtam. Hát azért, mert Isten szelleme megmutatta. Például szoktak így kekeckedni, vagy vitatkozni egy kicsi dolgokon, hogy például a drogfogyasztásról nincs szó a Bibliában. Na akkor mit kell? Hát akkor hogyan viszonyuljunk ehhez? Vagy ugye akik a betűhöz ragaszkodnak. Vagy nincs szó dohányzásról a Bibliában. Most akkor szabad a hívőnek dohányozni. Testvérek, mi tudjuk azt, mi a helyzet a drogokkal, meg a dohányzással, igaz? Senki nekünk pedig ezt nem mondta meg. De mi tudjuk, hogy nem illendő, hogy egy hívő ember ezeket elkövesse. Ez nem összefér Isten, nem fér össze az Isten szentségével. És ha egy csomó dolog, vagy fogamzás, gátlás nincs a Bibliában. De mi tudjuk, hogy mihez tartsuk magunkat ezzel kapcsolatban. Mert minket az Isten megtanít erre. És a lelkiismeretünk az ezekben a dolgokban eljár. És még egy harmadik dolog nagyon-nagyon fontos, hogy Isten szelleme bizonyságot tesz az igéről, ez az ige bennünk van, és akkor most már jöhet az, hogy most már testvérek, képes vagyok eleget tenni a törvénynek. Belül van, itt bennem van a Krisztus. Bennem van az ige. És nem kívülről parancsolják nekem azt. Nem szabad ölnöd. Nem kívülről parancsolják. És akkor én ölnék ugyan, tele vagyok gyilkos indulattal, de kívülről megparancsolták, hogy nem szabad, és akkor összeszorítom a fogamat, és nagy nehezen csak nem ölök. Nem így van. Belül mondja nekem valaki, hogy ne ölj. És én alig várom, hogy ne ölhessek. Én akarok nem ölni. Én akarok nem paráználkodni. Én akarok nem drogozni, vagy cigarettázni, vagy amit az Isten a szívemre helyez. Mert bennem van. Ez most már itt belülről szól. Ez most már megegyezik az én akaratommal. És nekem most már hatalmam van, mondja az Úr Jézus. János mondja, hogy akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Pál apostol még visszaemlékezve az újjá nem született énnyére mondja azt, hogy dolgozik bennem a jó akarás, a törvény kimunkálja bennem az akarást, de a véghez vitelt nem találom. Tehát most már innen ennek vége van. A hernyó szeretne repülni, de elrugaszkodik a kis fűről, azt lepottyan a földre, mert nincs szárnya. De a pillangó már tud repülni. Most már onnantól kezdve, hogy újjá születtünk, mi nem mondhatjuk azt, hogy nem tudom megcsinálni, amit Isten kér. Vagy nem vagyok az övé, még mindig, és azért nem tudom megcsinálni, vagy nem aszerint járok, mint amit ő adott nekem. Nem az új életben járok. Azt mondja Pál apostol, akik a lélek szerint élünk, a lélek szerint is járjunk. Tehát én kaptam pillangó életet. Akkor ne azzal töltsem az időmet, hogy a földön mászok, hanem akkor repüljek. Ha mi kaptunk Isten lelke szerint életet, akkor éljünk is azzal az élettel. Akkor használjuk azt. Testvérek, itt most már nincs az, hogy én nem tudom csinálni. Itt egy dolog van, nem akarom. Nem akarom. Egy meg nem tért ember még mondja, nem tudok szabadulni az alkoholtól. Vagy nem tudok eljárni a gyülekezetbe. Nem tudok. Mindig valaki újjászületett, az már ezt nem mondhatja, hogy nem tudok. az azt mondja, hogy nem akarok. Én nem akarok tisztán élni. Tudnék, mert Isten bennem van, az ige bennem van. De nem akarok. Ezt elmondhatja. A törvény olyan testvére, mint a lónak az ostor, vagy a kávé. Egyszer egy kávéfogyasztó mondta nekem, én nem szoktam kávét inni, hát ha valaki iszik, igya, én tartózkodom tőle. Azt mondta egyszer egy kávéfogyasztó, hogy a kávé olyan, mint a lónak az ostor, nem ad erőt, de ki tud venni erőt az emberből. Tehát abban nincs energia, de valahogy úgy hat az idegrendszerre, meg a nem tudom mire, hogy kijön egy erő. De nem pótol semmit. Na a lónak ilyen az ostor, ugye? Hogy az ostorral nem lakik jól a ló, de mikor oda csördít neki a kocsis, akkor meglódulnak a lovak. Tehát a benne levő erőt kisajtolja belőle. Na a törvény is ilyen. Nem ad erőt, de elvár egy követelményt, egy teljesítményt. Isten szelleme ad erőt. Ő betölt bennünket, bennünk bizonyságot tesz az igazságról, az igéről, építi bennünk, az akarást is munkálja bennünk, és a munkálást is munkálja bennünk, a véghez vitelt. És itt belül kapok erőt. Tehát állít Isten szelleme törvényt elé, mert a szeretet királyi törvénye nélkül mi nem vagyunk. Tehát nem vagyunk törvény nélkül való. Csak képességet kapunk arra, hogy megtegyük. És amikor ezt a képességünket nem gyakoroljuk, akkor azt nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk, csak az, hogy nem akarjuk. És ha nem akarjuk, testvérek, akkor egy dologra van szükségünk, megtérésre. A megtérés az visszatérést is jelent. Tehát a hívőknek is olykor szükségük van megtérésre. Visszatérni ahhoz a régi úthoz, ami haladtam már egy évig, 10 évig, vagy 20 évig, elhajoltam, vissza kell térjek. De hogy mi a megtérés, és Isten szelleme hogyan munkálja a megtérést, erről majd délután lesz szó. Most ezzel befejezem, és kicsit össze is foglalom azt, amit elmondtam. Tehát szó volt a törvényről, amely megmutatja a jót és a rosszat. Szó volt a törvényről, amely megmutatja, hogy én rossz vagyok. Elítél engem. Szó volt Isten szelleméről, ami a törvénnyel szemben bizonyságot tesz nekem. A testélet igéről, az írott igéről és a hirdetett igéről, elevenné teszi bennem az igét, belém helyezi az igét, most már nem kívül van, hanem bennem van, a szívem hústáblájára van felírva az ige, és erőt ad ahhoz, hogy én megcselekedhessem az Isten törvényét, Isten igéjét. Hát ez vesztek erőt, ugye? Minek utána eljön reátok a Szent Szellem. Tehát erőm van most már cselekedni az Isten akaratát. Na, ezekről volt szó, segítsen az Úr megjegyezhetővé, elvihetővé tenni ezeket, és délután pedig azzal fogjuk folytatni, hogy ha megtérésre van szükség, akár egy soha meg nem tértnek, akár egy régen megtértnek, de elhajlottnak, akkor azt Isten szelleme hogyan munkálja ki, ez is az ő munkája, ezt délután fogjuk elmondani. Most álljunk az Úr elé, és egy énekben feleljünk azon megszólító üzenetére.